Most az időt az későbbi regényeket. Lukács ugyanis húzza egy hosszabb határt, 48, hogy mondta, az lenne egy ilyen.
Igen, hát akár Prustot értem rajta, akár Joyce-ot, akár Eszterházit, akár Nedőszabdibből, akár Hesse-t, akár Brock-ot. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy de a Prust nagyon fontos. Tehát...
Bocsánat, ha lehet még egy hozzávetés, hogy tulajdonképpen mint egy akkor ezzel azt állított, hogy máshol húzódik Balassánál, mint Lukásnál, már mint a korai Lukásnál törés van. Hiszen a korai Lukács is arról beszél, hogy tulajdonképpen 1848 jelent egy töréspontot, és a század második felében megszülető regénytermés az egy hanyatlás, az egy felfárszkesítve a korábbiakhoz képest, amit Balassa nem fogad.
Igen, hát az alapállítása a könyvnek, hogy a regény átváltozásáról van szó, és nem válságáról. Ebben vitatkozik például az Autonómiák költője című Dosztojevszkij monográfiát író Fehér Ferenccel, hogy az nem mindegy, és ez az esztétikai betétfejezetnek a címe, hogy a regény átváltozása, alapváltozása, és ez az angol cím is, ugye, a Transfiguration of the Novel, hogy nem válságra került a regény, ahogy a Lukács koncepcióról gondolja, hanem átváltozott valamilyen más formába, amelynek más a forma elvei már, mint a Lukács által azonosított, és alapvetően az életrajzi forma és a problematikus individuum köré szervezett regényé. És ennyiben Flaubert a határvonal, de Flaubert sem hanyatlást egy határvonal. Bár itt kétfajta Lukács megítélés van, amit később eszettem, ha már előre jöttem, mondom, hogy ugye a fiatalkori regény elmélet Lukácsa azért még nagyon elismerően szól az érzelmi iskolájáról. Tehát a regény elméletét ugye feszegeti ez a mű, de tökéletes, remekülnek tartja. Ezzel szemben a marxista Lukács már állandóan a hanyatlás példájaként hozza föl Flaubert, akkor is, hogy hálandóan beszél Flaubert magas erkölcsiségéről, meg stilisztikai kiválóságáról. Tehát azért Lukácsnak is kétféle Flaubert értékelése van, de az első még pozitív regény értékelésében is eltér Balassa értékeléssel Lukácsétól, egyszerűen azért, mert a regény történeti, műfaj történeti helyét látja másút, és máshogyan az érzelmek iskolájának Balassa vétel, mint a fiatal Lukács, de erről majd megpróbálok beszélni. A harmadik ok, amiért éppen Flaubert választja, és ez egy historizálóban nyilván nem tudhatnak, hogy valós, előre egy kicsit már előre kocsátottam, hogy az utókor beledetik, hogy az utókor egy itt álló tűgéje, hogy a problematikus epikai jelentővel való szembenézés megalapozza azt a mozgóesztétikát, amely a 70-es derekától kontrakozó és előzményeit kereső prozertika teljesítmények elemző megértéséhez biztos alap lesz. Tehát azt állítom, hogy nagyon fontos, hogy ez egy problematikus mű, hogy nem fér bele a Lukácsi regényelméletbe, nem fér bele a nevelődési regényközpontú regényelméletbe, nem fér bele a problematikus individuum körüli regényelméletbe. Tehát, és minden szempontból problematikus az anyaghoz való viszony tekintetében, a naturához való viszony tekintetében. Erről mit beszélni fogok? Tehát, hogy egy olyan mű, amely egyszerre remekül, és ugyanakkor minden tekintetben problematikus. Hát, semmiben nem hasonlít egy rendes regényhez. Nincs régi cselekménye, nincs rendes hőse, történetek elkezdődnek, de nem fejeződnek be, állandóan felidéznek klasszikus regénysémák, majd erről beszélni fogok, de most itt kitérek rá. Fiatalember felmegy Párizsba, karriert csinálni, fiatalember, és így kezdődik a regény. Ez valószínűleg nem említik meg. Ez a regény úgy kezdődik, hogy a fiatalember elindul haza Párizsból. Már ez is ironikus kifordítás. Persze azért indul el 18 évesen haza Párizsból az első fejezetben, hogy két hónapot otthon töltsön, és aztán visszamenjen Párizsba. De azt gondolom, hogy már ez egy ironikus gag, hogy a regények úgy kezdődnek a 19. századi karrierregények, hogy fiatalember, szépreményi fiatalember felmegy Párizsba. Ez az a regényben úgy kezdődik, hogy a szépreményi fiatalember egy hajón elindul Párizsból. És ettől kezdve minden, ami csak létezik a Balzaki Szentrális regényben, az kifordítódik. Egyébként ezt a kifordítódást elemzi végig. Valószínűleg speciális ezt a példát, ezt nem hozzak. Tehát negyedik ok, amilyen szerintem éppen Flaubertről kellett, lehetett írni, hogy alkalmat adott Flaubertről való írásra. A puszta esztétika és a puszta irodalmi műelemzés kettőségének megadása. Tehát olyan műelemzést írni, ami egyúttal műfaj történeti esztétika írás is, olyan, és olyan, ahol az esztétika írás műfaj történeti esztétikai megközelítés a regényjelentés keretén belül maradva bontakozik ki. Idézem a könyvből, a 180. oldaláról, hogy miért abszolút kulcsmű Balassa számára, és szerintem objektíve is, vagy egy szabad mondani, az érzelmi iskolája. A modern esztétika és a regényműfaj ellentmondásainak megszélesedése a 19. század közepén. Az érzelmi iskolája a modern esztétika és a regényműfaj ellentmondásainak megszélesedése. Nem kevesebbet várjuk Balassa, mint hogy az esztétika történetileg is megszélesedése, meg műfaj történeti ellentmondásainak is megszélesedése. Sőt, többet állít. Az érzelmi iskolája, mint ellentmondások kifejeződése és a műalkotás időtartamára létrejövő megoldása, melyek már az ellentmondások részben eszkedik a történetiek, részben műfaj történetekről. Azt állítja, hogy ez a regény önmaga létezésének tartamára egyrészt esztétika történeti, másrészt műfaj történeti ellentmondásokat fejez ki és old meg. Így tehát, amikor regényjelzést ír, akkor bizony esztétikát is ír közben, meg műfajtörténetet is ír közben Balassa. Éppen azért, mert ennek a műnek ilyen centrálisan hubalcos a helyzetet. Egyébként nagyon jellemző a módszerrel, hogy van egy esztétikatörténeti exkurzus arról, hogy a regényműfajáról beszélni fogok egyáltalán, de mióta, tehát illeti, hogy a 19. században regényen tartották különbözőt és miért. És hogy hogyan mondott ezt a 19. századi regényt, hogyan próbálták legitimálni a regényműfajt, hogyan alakult át, és hogy a 18-19. Században részben a felvilágosodás esztétikájával, részben a német romantikában felvetett, részben Diderot által, részben a különböző ironia elméletek által felvetett kérdéseket, hogyan válaszolja meg máshogyan Flaubert, mint ahogyan a Balzac regény. Tehát azt állítja, hogy a regény eleve problematikus műfaj a kezdeti eredetétől, a születésétől nincs hagyomány, formátlan, stilizálatlan, széteső, és azt mondja, hogy hát voltak, akik megpróbálták, mint például a Balzac, tehát a filmünktől Balzacig tartó fejlődésvonal, a regényformát mégis valami rendes valamivé csinálni, ebből a formátlanságból, ebből az életünkben való sietség, lesüllyedésből valami reprezentatív a formát alkotni. És ezzel mindenfajta esztétikai forma és tartalom, eszme és tárgy viszonyára vonatkozó diskurzusokba is belekapcsolódtak a regények. És azt mondjuk, hogy Flaubert ebbe a diskurzusba újra belekapcsolódik, abban a diskurzusba, amely a regényének illegitimált műfaj voltáról szól, és máshogy válaszolja meg ezt, mint ahogy a Balzacék válaszolják meg. Tehát azt mondja, hogy már Balassa elemzése, hogy nem folytatja a regény tisztességes műfajra válást csinálásának Goethe-i, Fielding-i, Balzac-i útján, hanem teljesen más módon próbálja legitimálni a regényt, és más módon az válaszokra a kérdésekre, amiket Fidró feszeget egyfelől, másrészt a romantikus esztétika feszeget, hogy a naturális életanyag, az igazság a fontosabb, vagy a szépség és a forma. Amely kérdések, majd ez a szó lesz, Diderot valamilyen módon állásfoglal, nevezetesen úgy, hogy nem a forma számít, nem a szépség számít, hanem valamiképpen az empíria, a természetesség és a igazság az értékes. Ugye a német romantikusok pedig azt mondják, hogy át kell poétizálni a műfajt, illetve az ironia válaszát adják. És Flaubert mind a két kérdés között máshogyan fog újra hozzáállni. És máshogy, mint Balzac, de majd megpróbálok elgejtni. Csak az elején már megerőlelzik pár dolgot, amit kérdezik, nem fogok rendesen elmondani. Most ezt már látom.